Szeretettel köszöntelek így együtt újra benneteket. A Jákob küzdelmének a párhuzamából indulok ki egy kicsit, ahogy az igehirdetés megfogalmazódott bennem, hiszen itt nem csak Jákob életében volt küzdelem, hanem engedjétek meg, hogy egy olyan igét olvassak, ami Jézus itt létekor, ugye 2000 évvel ezelőtti itt létekor, az ő szájából hangzott el, és János Evangéliuma 12. fejezetében, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Ugye emlékeztek, hogy a jeruzsálemi bevonulását az emberek miként fogadták? Mit vártak ettől a bevonulástól, hogy mi lesz, hogy király lesz? És Jézus pedig belül a lelkében tudta, hogy nem lesz király. Milyen különös ez? És amikor Jézus, az emberek úgy ünneplik őt, mint leendő király, Jézus pedig mit tud önmagáról, hogy néhány nap múlva vele mi fog történni? Meghal. Szóval ezt a kontrasztot, ezt vajon ő hogy dolgozta fel? És itt János 12. fejezetének a 27. versét olvasom. Az idő miatt több minden gondolatom is lenne, mert ha elolvasnánk itt a 20. verstől egészen, akkor még több minden bontakozna ki. De most csak a lelkének azt a mozzanatát emelném ki, amit a 27. versben találunk, tehát János Evangélium a 12. fejezetéből a 27. verset. Ezt olvassuk. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Ugye ritkán találunk ilyet, hogy Jézus ilyet mond. Engem zavart egyébként ez a szó, hogy háborog, mert ugye háborogni Jézus nem látjuk. És megnéztem a görög szövegben, hogy ez a háborog szó még milyen más a görögből származó fordítást adna még nekünk. És azt találtam, ahogy itt a görög szót elemeztem, illetve hát a szótár segített, megzavar, felkavar, fölizgat, megrémít. Tehát ezek a szavak szerepeltek még itt. Nem, ugye Károli olyan aranyosan mondta az előjáró beszédében, hogy ha valahol az fordításban tévelygettem, és azt szélt nem találtam volna, azt ne tulajdonítsák az én vakmerőségemnek, hanem az én gyarlóságomnak. Egyébként itt nem rossz a fordítás, tehát nehogy nem azért mondom ezt, csak lehetne még egy picit úgy szélesíteni, hogy milyen szó, milyen, mert ugye Jézus lelkében valami van, amit ő kimond, de mire a mi magyar szavunk ma megjelenik, hát ha valami téves képzet jelenik meg a lelkünkben, és hogy ez ne történjen meg, azért állok meg egy picit. Vajon mi lehetett Jézus lelkében, azért mondtam el a körülményeket, hogy bevonul, mint emberek által várható király, ő maga viszont a saját halálának a képét látja maga előtt, még beszéli is itt az előző versekben, azt mondja, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad. Szóval, mintha azt mondta volna jelképes beszéddel, ha nem halok, meg értetek, csak én leszek ezután a mennyben, és ti meg nem lesztek. Szóval, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad. Ott hagyhatott volna bennünket, és akkor ő megmarad egy maga. De azt mondja, hogy értetek, jöttem a világra, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ugye a megváltásnak a munkáját látja, és ott van, amikor kimondja, és gondolkoztam ezen, hogy most az én lelkem ugye fel van kavarva. Meg vagyok belül rendülve, rémülve, háborog, nyugtalan. Milyen szót illő lenne, milyen szó a legillőbb ide? Keresem, gondolkodom én is. Melyik a legjobb szó? Mi történik Jézus lelkében, amit ő kimond? Mi meg szoktuk mondani, hogy vagy, köszönöm, jól, de nem tudjuk pontosan megfogalmazni, hogy vagyunk. Vagy meg tudjuk? Sokszor nem tudjuk magunkról se. Hát Jézus kimond, hogy most az én lelkem föl van kavarodva. Hát Jézus lelke föl van kavarodva. Nyugtalan belül. Háborog. Nyilván nem úgy háborog, mint egy ember, aki hőbörög. Csak ugye vannak ilyen társszavak, amik, amik ugye nehogy képzavart okozzanak az ő lelkét illetően bennünk. Atyám, azt mondja, mit mondjak? Ő keresi a szavakat? Ő keresi a gondolatokat? Mit mondjak? Azt mondja ezután, atyám, ments meg engem ettől az órától. Miről beszél? Aztán itt sajnos tévedés van a fordításban, de ezért jutottam ez órára, így van a Károliban, de tudjátok, mi a helyes fordítás? De hát ezért az óráért jöttem a világra. Háborog a lelkem, nyugtalan, feszültség van bennem, föl van kavarva, föl van kavarodva. De hát, és atyám, ments meg ettől az órától, de hát ezért jöttem. Tehát kimondja a vívódását, ugye, amit a Gecsemánékertben is kimond. Hogyha lehetséges, múljék el tőlem, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És azért kezdem ezzel az igével, mert ugye a jákobi küzdelemről is most együtt gondolkoztunk, és talán ide társítható ez a gondolat, hogy aki erre a bűnnel fertőzött világra megszületik, ugye nem mi akartunk ide születni. Milyen jó lett volna, ha nem ide születünk, hanem megszületünk valami bűnmentes életre. Mennyireben jobb lett volna. Nem vagyunk belül se megfertőzve, nem terhel kívül se minket ennyi zavarodottság, meg probléma, meg baj. Aki megszületik erre a bűnnel fertőzött világra, az valamilyen küzdelmet, az az ember valamilyen küzdelmet mindenképpen folytat. Tudtok olyan emberről, akinek nincs semmi küzdelme? Létezik esetleg ilyen ember, akinek semmilyen küzdelme nincs? De majd ketté bontom ezt a küzdelmet. Valamilyen küzdelmet mindenki vív, de nem mindegy, hogy mi mellett, és mi ellen. Ez már nem mindegy. Itt már megoszlik az emberiség ezt a küzdelmet illetően. Mert nem mindenki ugyanaz mellett és ugyanaz ellen küzd. Mindjárt kibontom, hogy mire gondolok. Ugye a bűneset, a bűn bejövetele után, olvassuk a híres ősevangéliumot, Krisztus hirdeti meg azt, hogy ő maga szerez ellenségeskedést mi bennünk. Jó, hogy ő szerzett ellenségeskedést bennünk, ugye a rosszal szemben. Mert ha ezt az ellenségeskedést ő nem indítja el egy emberben, akkor mi történik azzal az emberrel? Gátlás nélkül belerohan a maga vesztébe, és nem veszi észre. Felemelt kézzel, boldogan, és megy minden ember a maga vesztébe. Ezt még a híres gondolkodó Pascal is megfogalmazta, hogy minden ember vígan menetel a halálba, csak legyen mivel a szeme előtt eltakarnia azt. És ezért találta ki az emberiség a szórakozást. Ez Pascal nagyon hosszan nevezett, érdekesek ezek a gondolatok, nagyon szemléletesek. Hogy eltölti az emberiség az idejét olyan mulandó dolgokkal, amiben mulandó örömöket talál, és közben nem ér rá az örök életre készülni. És azt a küzdelmet pedig, ami vár rá, valahogy félreteszi. Ugye János levelében is olvassuk, kicsit rövidíteni próbálok, János levelében is olvassuk a második fejezetben, ahogy mondja János Jézus legfiatalabb tanítvány, hogy ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Mert a világ, aki a világot szereti, abban az Isten szeretete meg nem tud benne lenni, mert a kettő ütközik egymással. Vagy ezt erősíti meg például Jakab levele más nézőpontból, azt olvassuk Jakab levele 4. fejezetében, hogy honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Emlékeztek? Szóval háborúk, harcok emberek között is vannak. Honnan? Szóval honnét? Fölteszi a nagy kérdés, honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Azt mondja, a ti gerjedelmeitek, a ti kívánságaitok nem teljesülnek, azért vannak. De odalapozok. Jakab levele 4. fejezete, és ott rögtön az első verstől. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnané a ti gerjedelmeitekből? Jakab 4.1. Tehát ő is kérdezi, hogy háborúk, harcok vannak, de honnét? Szóval nem onnan-e, hogy a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek. Jaj, de különös ez a megfogalmazás, nem? Hogy, szóval tagjainkban ott van valami, a gerjedelmeitekből, amelyek a mi tagjainkban vitézkednek, és akkor elemzi, hogy ezt ő hogyan érti. Azt mondja, hogy kívántok valamit, és nincs nektek. Gyilkoltok, és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Ugye nagyon tömören fogalmazza meg, hogy az ember amit kíván, és meg akarja szerezni, azért még a gyilkosságtól se, nyilván nem mindig gyors a gyilkosság, valamikor nagyon lassú gyilkosok vagyunk. Tudjátok, mi a lassú gyilkosság? Van sokfajta. A nagyon nyílt, gyors gyilkosságtól a legtöbb hívő ember tartózkodik, de lassan azért elég ügyesen tudjuk egymást pusztítani. Meg magunkat is. Ugye káros szokásokkal, vagy éppen a másik idegeinek a borzolásával. Nem, én nem öltem meg senkit, csak kibírhatatlan vagyok. És azt mondja, gyilkoltok, és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg, harcoltok, és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Tehát visszavezeti itt Jakab, azt mondja, hogy alapvetően az emberi természetben lévő gerjedelemnek van egy különös területe, hogy rosszat kíván. Kívántok valamit. De azt a saját gerjedelmedre akarod költeni, azért, hogy neked legyen jó. Most ezt miért olvastam föl ezt az igét? Azért, mert ki az, aki a saját testi gerjedelme ellen föl akarja venni a harcot? Bármilyen területen. Bármilyen területen. Akár testi vagy lelki, de a testiségéből jövő gerjedelem ellen föl akarja venni a harcot. Mert egy kicsi gyermek, amikor megszületünk, egy pici baba, egy kicsi kedves gyermek még a saját gerjedelmének a dolgait nem ismeri. Nem tudja. Szóval a gyermek elméjéhez még a bolondság köttetett. Még nevelésre van szüksége. Hogy rájöjjön, hogy ami benne van, azt szükséges nevelni. Ezt csak ezért olvastam el. Aztán mondja Péter levelében is, hogy Péter első levele, második fejezet, 11. verséből egy ilyen kifejezéssel találkozunk, hogy vannak testi kívánságok, amelyek a lélek ellen vitézkednek. Ugye ismerjük ezt, hiszen erről beszél Pál a római levélben is. Hogy én testi vagyok, bűn alá rekesztve, jót akarok cselekedni, és aztán közben azt találom, hogy a rossz van meg bennem. És hogy egy óriási feszültség jelenik meg az emberben, amikor jó emberré akar valaki válni. Bármilyen területen is. Tehát van egy küzdelem. Az egyik az Isten mellett és az önzésem ellen. Vagy van egy másik jellegű küzdelem, amikor viszont vallási buzgalom van, de mégis a vallási buzgalom mögött van valami olyan tévedés, amire néhány példával hadd szolgáljak. Az apostolok cselekedete 5. fejezetében, a 38-39. Versben, hogy amikor a Jézus követőit, az apostolokat elfogják, de odalapozok, 5. fejezet 38, apostolok cselekedete 5. fejezet 38. verse. És nem tudom, emlékeztek-e Gamálielnek a tanácsára? 5. fejezet, 38. Csak röviden idézem a lényeget. Azt mondja Gamáliel: mostanra nézve is mondom nektek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nékik. Kire utalt Gamáliel, emlékeztek rá? Igen? És kiknek mondta ezt? Ugye a zsidó magastanács, tehát vallási vezetőknek mondja Gamáliel, hogy álljatok el ez emberektől, hagyjatok békét nékik, mert... ha emberektől van ez a tanács, vagy a dolog, akkor semmivé lesz. Tehát, hogyha el akarnak folytani, ugye a zsidók el akarták folytani a kereszténység indulását. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt, nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok. Na most, akiknek ezt mondja, ezt a kifejezést mondja Gamáliel, hogy nehogy Isten ellen harcolóknak is találtassatok. Isten ellen harcolás. Az harcol Isten ellen, aki Isten ellen akar harcolni? Hát az harcolt Isten ellen, aki a legnagyobb vallási buzgalomat próbálta megélni. Ezt a mai kifejezés úgy mondja, hogy fanatizmus. Nyilván ennek sok árnyalata van. Tehát ez volt egy tanács, hogy ezért legyünk óvatosak, nehogy Isten ellen harcolóknak találtassunk. Itt a történetben, ha akarjátok belehelyezni magatokat, helyezzétek még jobban. Vagy például, amikor Pál volt az, aki Saulusként, szintén ugyanez az indíték vezérelte őt, itt az Apostolok Cselekedete 9. fejezetében, üldözte Krisztus követőit. És Krisztus mit mond Pálnak Saulusként? Saul, Saul, miért kergetsz engem? Ugye ismerjük, ez egy nagyon klasszikus történet. De Pál Krisztust akarta kergetni? Dehogy is. Ő a legkomolyabb vallási buzgalommal Isten mellett akart harcolni. És egy általa elmarasztalt jelenséget akart megsemmisíteni, azt gondolta, hogy jól csinálja. És jó alaposan akarta csinálni. Ment még máshova is, hogy utánuk menjen. Itt ne legyen ebből a tévtamból, ebből a keresztény tévtamból semmi. Ő mondja is, hogy buzgóság tekintetében fedhetetlen volt. És mégis azt mondja Krisztus, amikor megállítja, hogy miért kergetsz engem? Tehát ez az Isten ellen harcolás vallási buzgalom közben is megvalósul, ez a különösebben. De ott van egy másik terület, ami viszont nagyon személyes. Például Sámsont hadd idézzem. Ugye Sámson, amikor a társválasztás nagy kérdésével volt elfoglalva, mit mondott? Csak ő kedves az én szemeimnek. Vagy amikor írja Pál a Filippi levél 3. fejezet 19. versében bizonyos emberekről, akiknek Istenük az ő hasuk, akik mindig a földiekkel törődnek. Tehát van olyan jellegű békességkeresés, amikor a magam kívánságát akarom mindenáron keresni, és az én földi jólétemet. Vagy van olyan, amikor az életem sem drága nékem, csak hogy a futásomat elvégezhessem örömmel, és miközben mások támadnak, akkor Gamáli azt mondja, hogy te Isten, te vallásos vagy, de Isten ellen harcoló. Tehát ez egy nagyon különös helyzet. Lehet ezeket tovább elemezni, de haladok tovább. Vagy emberek ellen harcolás. Ez is egy nagyon különös. Engedjétek meg, hogy egy picit bele vigyelek benneteket Saulnak, az ószövetségi Saulnak, nem Saulusnak, hanem Saulnak a történetébe. Nem tudom, hogy mikor és melyikötök foglalkozott azzal, hogy Saulnak a fia volt ugye Jonatán, és Jonatánnak jó barátja lett Dávid. Saul volt ugye a király, és Dávidot Isten felkente, hogy ő lesz majd Saul után a király. Hát sejthetitek, hogy ebből milyen konfliktusok kerekedhetnek. Hogy ott van Saul, akinek van egy fia Jonatán. A királyságnak a gondolkodása pedig milyen, hogy ha én vagyok a király, akkor a következő király ki legyen? Hát a fiam. Na most nyilván egy ilyen konfliktus is van. Vagy amikor éneklik az emberek, hát ugye teljes megfontoltsággal énekelték az asszonyok ezt, ugye külön, most engedjétek meg ezt az iróniát, hogy megfontoltság, hogy megverte Saul az ő 1000-ét, és Dávid is az ő 10000-ét. Hát azért Saul lelkében akkor milyen érzések támadnak? Féltékenység. Most ebből csak néhány morzsát hadd mutassak meg nektek, mert ha úgy tetszik, ez egy pszichológiai jelenség. És ezért ez nem halt ki, hanem csak szaporodott azóta a történelem során. Sámuel első könyvéből a 18. fejezetet lapozom fel, és innen néhány mozzanatot. Nagyon érdekesek ezek a mozzanatok. Saul történetéből, tehát Sámuel első könyve, 18. fejezetéből. Huszonkilencedik verset olvasom. Mondta akkor a király. Ja, bocsánat, nem jó. Második könyvet lapoztam, nem jó helyre. Én legalábbis. 18, és ott a 29. Igen. Akkor Saul még inkább félni kezdett Dávidtól, és Saul ellensége lett Dávidnak teljes életében. Ugye Dávid nem volt ellensége Saulnak, Dávid menekült Saultól. Ezt itt leszögezi a Biblia, hogy Saul Dávidnak ellensége lett teljes életében. Ugye az okokat elmondtuk. 19. fejezetből a 4.-5. verset olvasom ezután. És Jonatán kedvezően nyilatkozott Dávid felől, az ő atya Saul előtt, és mondta néki, ne vétkezzék a király Dávid ellen, az ő szolgája ellen, mert ő nem vétett néked, sőt, szolgálata felette hasznos volt néked, mert ő kockára tette életét, és megverte a filiszteust, és az Úr nagy szabadulást szerzett az egész Izraelnek. Te láttad ezt, és örültél rajta. Miért vétkeznél azért az ártatlan vér ellen, megölve Dávidot ok nélkül? Miről szól ez a beszéd? Jonatán a saját apját, a királyt kérleli Dávid iránt ezekkel a szavakkal. Megyek tovább. 20. fejezet 31. 32. vers. 20. fejezet 31-32. Mondja ezt ugye itt Saul, mert mindaddig, amíg Isainak fia él a földön, nem állhatsz fenn sem te, sem a te királyságod. Mondja ezt ugye Saul, Jonatánnak, a saját fiának. Szóval addig, ameddig Dávid él, addig te nem lehetsz király. Most azért küldj érette, és hozasd ide őt hozzám, mert ő a halál fia. Hát ugye korábban megkérlelte Dávid, de úgy látszik, hogy ez a gyűlölet nem szűnt meg. Jonatán pedig felelt Saulnak, az ő atyának, és mondta néki, miért kell meghalnia? Mit vétett? Egyszerű kérdés. Ugyanezt kérdezi, mint amit Pilátus kérdezett Jézus ellen forduló zsidóktól. Mi a bűne? Milyen vádat hoztok föl ellene? Aztán, ami nagyon különös, azután jön. 22. fejezet, 8. verse. Ugye itt sok részt átugrok. Különös ez a gondolkodásmód. Hogy mindnyájan összeesküdtetek ellenem, és senki sincs, aki tudósítana engem, hogy fiam szövetséget kötött Isai fiával, és senki sincs közöttetek, aki szánakoznék felettem, és megmondaná nékem, hogy fiam fellázította szolgámat ellenem, hogy leselkedjék utánam, mint ahogy a mai napon megtetszik. Figyeljétek a szavakat. Miről szól Saul gondolkodása? Miről szól? Azt mondja, hogy mindnyájan összeesküdtetek ellenem? Senki sincs, aki tudósítana engem. Külön pszichológiailag érdemes lenne ezt elemezni, ezeket a mondatokat. Hogy fiam szövetséget kötött Isai fiával, és senki sincs közöttetek, aki szánakoznék felettem. Hát részvétet. És megmondaná nékem, hogy fiam fellázította szolgámat ellenem, hogy leselkedjék utánam, mint ahogy a mai napon megtetszik. Nem tudom, hogy egy pszichológus milyen elemzést mondana erről. A lelki magatartásról. Pedig Isten által felkent és elfogadott királyként indult Saul, jó emberként. aki eleinte megszabadította Izraelt. És hogy torzul? Tehát figyeljük meg, hogy ember ellen fordul, de közben úgy, hogy ő maga iránt részvétet kíván. És végül itt ennél a történetnél aztán lépünk tovább. 23. fejezetből a 14. verset olvasom. És Dávid a pusztában tartózkodott, az erős helyeken és az Ziph pusztájában lévő hegységben maradt, és Saul minden nap kereste, de az Isten nem adta őt kezébe. Na így a Jákob éjszakájának a küzdelme körül is lesz ilyen, hogy beszélgettük, hogy nincs értelme már az értelmetlen mártírságnak. Az Isten nem adta őt az ellensége, üldöző ellensége Saul kezébe. De Dávid, ugye tudjuk a történetet, hogy hányszor vissza megölhette volna Sault, de nem tette. Tehát ő maga nem vált ellenségé, ő csak mindig üldözött marad, és akkor buzdították őt, hogy itt van a kezedbe, öld meg ő az ellenséget. Nem, az Úr felkentje. Nem bántom, én nem bántom. Tehát nem bosszulta meg az őt üldözőt. Aztán végül a 21. 22. vers ugyaninnen, és mondta Saul, legyetek megáldva az Úrtól, hogy szánakoztok rajtam. Milyen különös? Áldást kíván. Az a Saul, aki gyűlöli Dávidot, azt mondja, hogy legyetek megáldva az Úrtól, hogy szánakoztok rajtam, menjetek azért el, és vigyázzatok ezután is, hogy megtudjátok és meglássátok az ő tartózkodási helyét, és hogy ki látta őt ott, mert azt mondták nékem, hogy igen, ravasz ő. Érdemes lenne ezt is elemezni. Azt mondták nékem, hogy igen, ravasz ő, mondja ez Saul, azoknak, akik ugye Dávidot, ha úgy tetszik, elárulják. És ott Saul azt mondja, hogy legyetek megáldva az Úrtól, hogy szánakoztok rajtam. Miért olvastam el ezeket a részleteket? Azért, hogy hát ha valaki ilyet mond, hogy legyél megáldva az Úrtól, hát ez egy jó kifejezés, nem? Na, de az egész történet összefüggésben ez az áldás, ez nagyon visszás. Nem elemzem tovább. Ugye néhány olyan gondolkodást szerettem volna csak érzékeltetni, ugye a Sámsonit, hogy ő kedves a szemeimnek. Vagy amikor Pál írja, hogy akiknek Isten ők a hasuk, és mindig a földiekkel törődnek. Vagy amikor ilyen féltékeny ember ellen fordulás van, és miközben vallásosságról van szó. Vagy ott vannak a hamis proféták. Mi volt Jeremiás könyvében? Ugye Hanániás mit mondott a népnek, hogy mennyi ideig fog tartani még a fogság? Isten elmondta, hogy 70 lesz, és egy kis idő múltán azt mondja Hanániás, hogy 2 év, és visszajön mindenki. Mit kellemesebb hallgatni? Hát persze, hát a rövidet jobban esik mindenkinek. Hát persze, hogy odahajlik a nép szíve, aki kellemesebbet beszél. Csak az nem volt igaz. A kellemes nem mindig igaz. Az igaz meg nem mindig kellemes. De a javunkra, a erkölcsi javunkra szól. És mit mond? Csak érzékeltetni szeretném, hogy harcoltak ezek az emberek is. De hogyan is? Mi mellett és mi ellen? Timóteushoz írt levélben találunk néhány gondolatot erről még, és szeretném, hogy odalapoznánk. Timóteushoz írt első levél. Timóteushoz írt első levél, 6. fejezetében, azt olvassuk a 11. 12. versben, és ez lenne az egyik kulcs igénk az igehirdetésen belül, ahogy Pál írja Timóteusnak. Tehát első levél, 6. fejezet, 11. vers. De te, ó Istenek embere, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát. Tehát elmondja, hogy igen, harc van. De van egy szép harc, ami nem emberek ellen, nem az Isten ellen, ugye nehogy Isten ellen harcolóknak találtassunk, nehogy Saulhoz hasonlóan valami féltékenységből emberek ellen harcolóknak találtassunk. Harcod meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Akkor olvashatjuk ezután még a Timóteushoz írt második levélből is, a második fejezet, 5. versét. Itt is van szó, érdekes, hogy itt Pál Timóteushoz több helyen intézi ezt a harc vagy küzdelem szót. Nem mindegyiket olvasom el, de ha olvassátok, megtaláljátok a többit is. Tehát a második levél, második fejezet, 5. verséből. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, hanem szabályszerűen küzd. Ugye ismerjük, ez egy klasszikus, sokat idézett ige. Hogy ha küzd is valaki, de szabályszerűen küzd-e. Ugye Pál írja máshol is, hogy a földi küzdelmeknél, ugye a korintusi levélben írja ezt a 9. fejezetben, hogy a földi küzdelmek olyanok, hogy egy nyeri el a jutalmat. És ott azt mondja, hogy de ti úgy fussatok, hogy elnyerjétek, de a hitbeni küzdelemnél nem egy nyeri a jutalmat, hanem mindenki elnyerheti. Ott nem egymás legyőzéséről van szó, és ott ki az első, vagy ki a nagyobb, hanem ez a versenyszellem megszűnik, és ha úgy tetszik, önmagunk felett aratott, a tagjainkban lévő gerjedelmek feletti küzdelemről szól. És a második, innen a Timóteushoz írt levél, a második levél, 4. fejezet, 7. versét olvasom még, tehát 4-7, ahogy szintén Pál magáról írja Timóteusnak, a ma nemes harcot, ugye szép harc, vagy nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, ugye ez az örök élet, amelyet megad nekem az Úr, amonapon az igazbíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Szeretem ezt a kifejezést, hogy vágyva várják az ő megjelenését. Nem csak küzdeni akarnak, hanem vágyva várják az ő megjelenését. Ugye a római levélből már összefoglaltam, most csak újra megteszem, hogy a 7., 6., 7., 8. fejezetet, hogyha végigolvassátok, ott több olyan kifejezéssel találkozhatunk, ahogy Pál leírja azt, hogy a test és a lélek hogyan küzd egymás ellen, és ez ott van bennem ez a küzdelem. De mi kelti életre ezt a küzdelmet? A zsidókhoz írt levélben, a 4. fejezetben azt mondja Pál, hogy az Isten beszéde, ami élő és ható. Én ezt szoktam mondani, mikor prédikálok, hogy senki ne elégedjen meg a prédikálással. Az nagyon kevés. Az Isten beszéde élő és ható. Mindig szeretnék olyanra buzdítani mindenkit, hogy kutassuk az igét. De ne úgy, hogy abban van a mi örök életünk pusztán, hanem hogy ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek Krisztusról. Hogy akarjunk őhozzá menni, hogy életünk legyen. Tehát legyen személyes valóságá az ige által is Krisztus. Csak úgy zárásképpen említeném tehát, hogy így nagyon röviden próbáltam ezt összefoglalni, hogy nem létezik ezen a világon harc és küzdelem nélküli élet. Nem létezik. Pedig a lelkünk arra vágyik. Azért vágyunk az örök élet után is, mert tudjuk, hogy az Isten országa az a békesség, a szeretet, az öröm, hogy a lélek gyümölcsét, hogy végig sorolnánk. Azonban nem mindegy tehát, hogy itt ki ellen és miért, vagy hogy milyen, vagy melyik harcot vívjuk. Ezt magunkban nyugodtan gondoljuk végig. Ismerem én is, milyen az, amikor valamint fölháborodok, és kiderül, hogy az igazság szeretetből én lehet, hogy most Isten ellen harcolónak találtatnék. Vagy éppen emberek ellen indultam fel. És nem úgy viszonyulok ahhoz a helyzethez, akkor azért olvastam el ezeket a kis történeteket is, nyilván lehetett volna szélesíteni még hosszabban, de Isten ellen harcolók akarunk lenni, hiszen hívőkként is lehetünk Isten ellen harcolók, tehát, hogy emberek ellen harcok nem akarunk lenni. Vagy a saját önző természetünk ellen küzdők, és Viszont így kivívhatjuk esetleg embereknek az ellenszenvét, mert aki nem küzd a maga önző természete ellen, miközben én igen, akkor lehet, hogy ő számára én leszek a csodabogár, az idegen, én leszek az, aki nem tud ezen a világon normálisan élni. Hiszen hát ő, aki a földi és a testi békességet keresi, én meg a lelki és az erkölcsi békességet keresem, ez a kettő nem fog egymással kibékülni, hanem állandó feszültséget és ellenségeskedést fog. Ebből lesz a történelem végén a nagy kettéválása az emberiségnek, hogy ki ellen és ki mellett. És zárásként még egyszer hadd olvasson fel, ahogy itt a Timóteushoz írt levélben írja Pál az első levélnek a 6. fejezetében, a vége felé, csak zárásként ismétlés és befejezés. De te, ó Istennek ember, ezeket kerüld, hanem kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Kívánom, hogy az Isten ezt adja meg mindnyájunknak. Amen.